Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén a 196. énekünk első és második verseit. Így kezdődik: dicsőült helyeken, mennyei paradicsomban. Segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket. A hirdetéseket hallgassuk meg. A gyászoló családokkal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten búcsúztak szerettei, Csehi Piroska Gizella, 57 éves, Rézműves Sándor, 65 éves, és Ankovics Zoltán László, 71 éves korában elhunyt testvérünktől. A gyászoló családok számára Szentlélek vigasztalását kérjük. Kérjük, hogy aki önkéntes munkát végzett valamelyik táborunkban, és még nem írta alá az önkéntes szerződést, az a távozáskor az iratterjesztésben legyen szíves ezt megtenni. Idén év végével a megválasztott presbitériumok mandátuma mindenütt lejár egyházunkban. Az új vezetőség megválasztására nálunk október 15-én kerül sor, így jelölte ki a presbiteri gyűlés. Gyülekezetünk választási bizottsága nevében kérjük, hogy tegyék meg a kedves testvérek ajánlásaikat a presbiteri és főgondnoki tisztségekre. Az ajánláshoz egy kis forma nyomtatvány megtalálható a választási bizottság tagjainál, de egyébként, ha valaki a neveket leírja egy kis indoklással, az rendben van. A kiáratnál elhelyeztem egy dobozt, amibe bele lehet tenni a neveket, illetve hét közben a hivatalban le lehet adni. Szeptember 10-éig kérjük, hogy az ajánlásokat tegyük meg, mert még beszélgetni kell a jelöltekkel, hogy ki az, aki elfogadja a jelölést, vállalja a közös munkát. Most pedig átadom a szót Gondnok úrnak.
Áldás békesség, szeretett testvéreim! A választások előtt utoljára szólok a gyülekezethez. Megköszönve a 12 év főgondnoki szolgálatát, és megköszönve azt, hogy együtt szolgálhattam a gyülekezettel, együtt szolgálhattam Istent. A presbiteri szolgálat a lelkipásztorihoz hasonló külső-belső elhíváson alapul, mégis a szolgálat jellegében adódóan leginkább közösségi döntéseken alapszik. A presbiter személyes döntése, vállalása, véleménye, cselekedete, hite formálhatja a gyülekezetet és annak környezetét. A hiteles szolgáló élet kihat a környezetre, a közéletre, az egyházi szervezetekre is. A gyülekezet Isten kincse, Isten szemefénye, amiről az előjáróknak felelősen gondot kell viselniük. Az előjárók testületének egysége, mint működő közösség alapvető jelentőségű a gyülekezet életében. A presbitériumnak példát kell adni abban is, hogy ők igazi keresztény közösség, egymás támogató, egymás terhét hordozó, egymás segítő szolgatársak. Csak akkor épülhet a gyülekezet, és láthatja el hatékonyan feladatát a presbitérium, ezt a közösség egységben éli meg. Ez az egységhez egyaránt hozzáadódik a lelkipásztor támogatása, a közös szolgálat felelőssége és a lelkészről való gondoskodás, nálunk lelkészekről való gondoskodás. A lelkész és a főgondnok közösen jegyzést képviseli a gyülekezetet. Kettejük közös látása, a gyülekezet ügyében való egyetértése a közösség létének meghatározója. Fontos dolog, hogy a főgondnok és a lelkipásztor még a presbiválasztás előtt értékelje az elmúlt időszak és a következő időszak eseményeit majd. Mint a lelkipásztorunk is közölte, már csak néhány hét és gyülekezetünk előjárósága megújul, 2023. október 15-én választói közgyűlést tartunk. Egyházunknak és gyülekezetünknek két elhívásnak szükséges találkozni egy hivatal betöltésekor, a belső felismerés és a külső megerősítés egyszerre jelzi, hogy elhivatott személy a közösség által nyert felhatalmazást. Részint tehát Isten belülről indít bennünket bizonyos feladatkörök vállalására, ám az erre való alkalmasságunkat környezetünknek is vissza kell igazolnia. Arról van tehát szó, hogy Isten küld szolgákat, és nekünk fel kell ismerni az ő jelöltjeit közösségen belül forgolódásuk nyomán. Így a választás alkalmával esetenként szótöbbség dönti el ugyan a szavazatokat, de mérlegeljünk döntésünk meghozatalában, mire figyeljenek, tehát szavazati joggal belül gyülekezet tagjaink. A jelölt ismeri a gyülekezetet. Fontos, hogy kapcsolata legyen minél több személlyel, szolgálati ágakkal, kis csoportokkal. Mennyire látja az egyházközség missziói munkáját, az esetleges szükségeket, adottságokat. Törvényeink szerint a presbiter a gyülekezet lelki és anyagi javainak sáfára. Tehát az épületeken túl a lelkekért is felel. Képes-e igazodni a mai világban kihívásaira, felemelni az evangélium üzenetével? A presbiter nem csupán utasítést szervez, hanem élen jár a feladatok végzésében is. Ennyiben nem magisztrális, hanem miniszterális a megbízása. Isten úgyis mindenkinek ad tehetséget, talentumot a szolgálatra, sőt, majd számon is kér bennünket, miként bántunk azokkal. Máté 25.14.30-ban például ebben az esetben. Presbiter az legyen, aki másokhoz képest kiemelkedően tud közösségére szervezésében részt venni. Természetesen szakemberekre, de lelki emberekre is szükség van. Olyan érett hitű testvérekre, akik személyes és családi életük vezetésében is jó példával járnak elő. A vezetés eleven Isten kapcsolat mellett működik. A presbiteri feladatkör önálló tisztet is jelent, de sokszor jelent szellemi harcot, a tisztadatítás védelmét, máskor a belső békesség megteremtését is ez az önálló feladat. Mint tudjuk, a választási bizottság választása megtörtént, és a lelkipásztorunk is közölte, hogy szeptember 15-éig az új presbitérium tagjait ugye gyakorlatilag be kell majd mutatni. Ez egy kis csúszással fog történni, szeptember 17-én fog történni egy presbiteri gyűlés, ahol gyakorlatilag igen komplex feladatokkal a presbitérium elé tárják majd a munkájuk eredményét. A presbitérium megvizsgálja a választási bizottság javaslatát, és véglegesíti a jelöltek listáját majd. A választás megelőző két vasárnapon a szószékről és helymeszokásos egyéb módon ki kell hirdetni a választói közülés időpontját. A választás megelőző vasárnapon a presbitérium bemutatja a gyülekezet tagjainak a jelölteket. Tehát ez az október 8-ai istentisztelet lesz. Az egyházközségi választói közülés megtartása istentisztelet után kerül sor, a választás titkos szavazással fog történni. A választás eredményét azonnal ki fogja hirdetni a választási bizottság. Mint tudjuk, gyülekezetünkben és az egyházi törvény értelmében 6 fő, minimum 6 fő presbiter és 2 pótpresbiter választást írja el a törvény. A mi esetünkben 8 fő presbiter és 2 fő pótpresbiter választásra kerül sor, ha jól tudom. Amennyiben a választási bizottság nem találna megfelelő jelöltet, akkor azonnali határon az esperes felé jelezni kell ezt a kérdést, és le kell csökkenteni, de 6 fő alá nem mehetnek presbitérium. Ki lehet főgondnok? Az egyházközség lelkét együtt alkotja az egyházközség elnökségét, és képviseli az egyházközséget. Csak az lehet főgondnok, aki egyben presbiter is. Ki választhat? Azok választhatnak, aki a 2022. évi választói névjegyzék tagja volt, és gyakorlatilag a gyülekezet választói névjegyzékében szerepel. Kit jelölhetnek presbiternek? Azokat, akik a legutóbbi választói névjegyzékben szerepel, legalább 3 év a református egyház teljes jogú tagja, és legalább 1 évi a tagja a gyülekezetünknek. Nagyon fontos dolog, hogy pótpresbiternek és presbiternek is gyakorlatilag ugyanezek a szabályok vonatkoznak, hogy a gyülekezet tagsága és választói névjegyzéknek tagsága kell, hogy legyen. Kedves testvérek! Nehéz időszak előtt állunk, és mi már mondtam utoljára, szólok a gyülekezethez a választások előtt. Szeretném, hogyha imádságban hordoznák a következő presbitérium szolgálatát. Hálás vagyok a 12 esztendőért, hálás vagyok a lelkipásztorral végzett közös munkáért. Kívánok áldást a gyülekezetnek, legyen áldás és békesség Önökön, és adjon az Úristen bölcsességet és tiszta látást. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen. Folytassuk az istentiszteletet a megkezdett 196. énekünkkel. Ezt azért is énekeljük, mert a bibliaolvasókkal ahhozunk szerinti ének, illetve vasárnapi íge a 148. Zsoltár, és ezt dolgozza fel. A 3. verstől énekeljük. Nap, hold, csillagos ég, ti az Urat dicsérjétek.
Tenger föl. szigetek, s a hegyek pompás szépsége. Erdők és ligetek, folyóvizek kiessége. Sík mezők vétek ékessége, vetésekkel lemetessége, mind a teremtő dicsősége.
Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Isten igéjét a János evangéliuma 5. fejezetének 9 verséből. Ezek után Jézus felment Jeruzsálembe a zsidók egyik ünnepére. Jeruzsálemben a Jókapunál van egy fürdőmedence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 oszlopcsarnoka van, ahol betegek, vakok, sánták, bénák sokasága feküdt, várva a víz megmozdulását. Mert az Úr angyala időnként leszállt, felzavarta a vizet, és aki először lépett be a víz felzavarodása után, meggyógyult, akármilyen betegségben szenvedett is. Volt ott egy ember, aki 38 esztendeje beteg volt. Ahogy Jézus ott feküdni látta, és megtudta, hogy már régóta így van, azt mondta neki, akarsz-e meggyógyulni? A beteg így szólt, Uram, nincs emberem, hogy amikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a medencébe, és mire én odaérek, más lép be előttem. Azt mondta neki Jézus, kelj fel, vedd fel a nyoszójádat és járj. És azonnal meggyógyult az ember, és felvette a nyoszójáját és járt. Aznap pedig szombat volt. A kegyelmes Isten áldja meg igéjét szívünkben, hogy a mai napon se csak halljuk a fülünkkel, hanem megértsük, befogadjuk, és teremhessen gyümölcsöt bennünk. Ezt kérjük most helyünkről fölkelve imádságunkban. Áldunk téged, Istenünk, hogy gyermeketként szólhatunk hozzád, aki ilyen csodálatos világot teremtettél, annak minden pompás színgazdagságával és változatosságával. Köszönjük, hogy szeretsz minket. Köszönjük, hogy mindezt ezért teremtetted nekünk gyönyörűséges otthonul. És köszönjük, hogy lelkileg is lehetünk gyermekeid, hogy lelkileg is felruháztál érdeklődéssel, szeretetre, együttműködésre való képességgel, azzal, hogy gondolkozzunk és gondolatainkat kifejezzük és megosszuk egymással. És köszönjük, hogy így lehetünk gyermekeid, de látod, hogy mennyire messzire tértünk mindettől, amit te szeretnél, mennyiszer nem örvendezünk, nem adunk hálát neked, mennyiszer elégedetlenünk, mennyiszer fejeződik ki a keserűség és a megbántottság a szavainkból. Urunk, köszönjük, hogy te Jézus Krisztusban láttad a mi nyomorúságainkat, eljöttél, odaadtad életedet, megváltottál. Köszönjük, hogy szent lelked által itt vagy közöttünk. Köszönjük, hogy segítesz igédet, üzenetét megérteni. És köszönjük, hogy ott leszel az úrvacsorai közösségben is. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására. A 551. énekünk első és harmadik versét énekelve, az előző dallamra szól ez az ének is. Ó, áldott Szentlélek, ki az ég dicsőségével leszállván. János evangéliumát olvassuk sorra az Isten tiszteleteken, és most a felolvasott szakasz volt a következő, és abból újra olvasom János evangéliuma 5. fejezetéből a 4. verset. Az Úr angyala időnként leszállt, felzavarta a vizet, és aki először lépett be a víz felzavarása után, meggyógyult, akármilyen betegségben szenvedett is. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, az a mondat, amit fölolvastam, azon könnyen átsiklunk, amikor a betesdai beteg meggyógyításáról szól az ige. És nem csak, hogy könnyen átsiklunk, de nekem mindig fenntartásaim voltak ezzel, hogy mi az, hogy angyal kavarta fel a vizet, és akkor meggyógyultak, hát ez... Kicsit olyan, mintha ilyen babonás dolog lett volna. És nagyon örültem, amikor az újfordítás így lábjegyzetekkel megjelent, és abban azt olvastuk, hogy hát ez a vers, ez a mondat a legrégebbi, egy legrégebbi kéziratban nem is szerepel. De úgy gondolom, megváltozott erről a véleményem, azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy mely mondatok szerepelnek a Bibliánkban, nem véletlen, és az, aki lehet, hogy beírta, magyarázatképpen írta be, nem véletlen, hogy beírhatta ezt magyarázatként oda arra a helyre, és mindez nem volt az Isten tudta és ihletése nélkül. És amikor erre a Isten tiszteletre készültem, akkor végig gondoltam, hogy mi is a értelme, szerepe ennek a dolognak, amiről itt tudósít a Biblia. És akkor már nem csak úgy gondoltam rá, mint a Betesda történetéből egy felejthető epizódra, hanem hogy ez egy nagy dolog. mert a csodák, ha a Bibliát megnézzük, akkor úgy szoktam mondani, hogy kevesen vannak. Ha a Bibliát olvassuk, akkor úgy tűnik, hogy sok csoda van benne, de ha meggondoljuk, hogy több ezer év történelme van benne összefoglalva, akkor, és végig gondoljuk, hogy a több ezer év zsidó történelme során mennyi csoda volt, az nem is olyan sok. És azt látjuk a csodákban, hogy ezek a csodák összpontosulnak bizonyos korszakokra. Amikor az Isten valamit meg akar mutatni. Például, amikor kivonultak a zsidók, Izrael népe Egyiptomból, akkor Isten meg akarta mutatni, hogy őket választotta ki maga népének, és ezért egy csomó csoda volt. Meg akkor is, amikor Illést és Elizeust, az első prófétákat elhívta, akkor is rengeteg csoda volt. Nagyjából ezekre az időszakokra összpontosultak a csodák, egy-kettő kivételével, aminek szintén nyilván szerepe volt, és aztán, amikor Jézus Krisztus eljött, és amikor az apostolok elkezdtek munkálkodni, ezek voltak a csodák korszakai. És akkor mégis a Biblia leírja itt, hogy volt csoda. Abban a nagyon nehéz korszakban, amit a két szövetség, az Ószövetség és az Újszövetség közti kornak nevezünk. Amikor zsidó ország újra független volt, de nem volt benne sok köszönet. Amikor a megválasztott zsidó főpapok borzasztó módon viselkedtek, némely kiirtotta az egész családját, amikor ilyen állapotok uralkodtak a választott népen belül, mégiscsak volt csoda. Mert Isten ebben a sötét korban is akart valami fényt. Szerette volna, hogyha az emberek nem feledkeznek arról el, hogy őneki milyen hatalma van. És megtanulnak benne bízni. Tehát, hogy valahogy ez a szerepe lehetett ezeknek a csodáknak, amikről itt beszámol a Biblia, hogy igen, a Jézust megelőző korszakban, a legsötétebb korban megtörtént az Jeruzsálemben, ennél a gyógyfürdőnél, mert leginkább gyógyfürdőnek hívhatjuk ezt a helyet, medencék voltak benne, és oszlopcsarnokok, ahol várakoztak az emberek, hogy akkor léphessenek bele a medencébe, amikor az angyal fölkavarja a vizet. Ezt nem tudjuk, hogy miféle jelenség volt, így írja le a Biblia, hogy Isten a hatalmával akkor tette gyógyító erejűvé a vizet, bizonyos időpontokban. Valószínű bizonyos nagy ünnepek alkalmával. Itt is egy nagy ünnep volt, és azért várta a sok-sok fogyatékos és beteg ember, krónikus beteg ember, hogy beléphessen a vízbe, amikor megtörténik a csoda. Tehát, Isten évszázadig hallgatott, és mégis van egy sorozatos csoda ott a jeruzsálemi templomhoz közel. Ez is fontos volt a helyszín. Nem a jeruzsálemi templomban, de ott közel. És nem az előkelő zsidók számára volt ez a csoda biztosítva, hanem a nép legnyomorultabbjai számára. Először is nézzük azt, hogy az Úr angyala nem a templomban tett csodát, és mégis ott mellette. Itt a tulajdonképpen látszik az egész Bibliának és Istennek a véleménye a vallásos dolgainkról. A vallás egy szokás. Azt mondják, hogy amikor valami szokássá válik, az mindig egy tartalomhoz kötődik, de utána nagyon hamar kiüresedik belőle a tartalom. Ilyen a mi életünk. Mikor megszólít minket Isten, akkor elkezdünk az ő útján járni, vallásosak lenni, és aztán megcsontosodik bennünk, ha nem figyelünk erre, és hagyjuk egy csomó minden szokás, gondolat, aminek nem így kellene lennie. Az Isten életet akar bennünk, ővelek való kapcsolatot, az ő szeretetét, amelyet megélhetünk a hétköznapokban egymás felé is, és nem szokásokat. Így mondja ezt a Biblia röviden, hogy szeretetet kívánok, és nem áldozatokat. És mégis ott a vallásos központ, az élő Istenről szóló vallásos központ mellett ott van ez a hely, ahol csodák történnek. És ezzel Isten kifejezi, hogy még ha üressé is lesz a vallásosság, ne utáljátok meg. Mert igen, ott van valami, amire ez épül. Ne az emberekre figyeljetek, akik a szokásaikban megcsontosodnak, akik közé nyilván mi nem akarunk tartozni, hanem figyeljetek rám. Nekem ma is hatalmam van megújítani az életeteket, meggyógyítani az életeteket, az enyémmé tenni, ma is hatalmam van, mondja Isten. Ne a vallásra figyeljetek, de mégis arra a forrásra, honnan a vallás ered. Az élő Istenben való hitre. Ezért van ez a csoda így, hogy ott van valahol, Jeruzsálemben, a templom közelében, nem a templomban. Figyeljünk mi is mindig, hogy ne a valláshoz ragaszkodjunk, ne az legyen a cél, hogy mindent jól csináljunk a mi vallásunk tanítása szerint, hanem sokkal nagyobb cél legyen, hogy az élő Istennel legyen kapcsolatunk, az ő szeretete hassa át minden napunkat, az ő szeretete gyógyítsa meg az életünknek a nehézségeit. És ez a második dolog, hogy igen, az Isten szeretete gyógyítja meg az életünket, erről szól ez a csoda. Nem valami látványos és szórakoztató vagy gyönyörködtető csodát tesz az Isten, hanem nyomorultakat, a nép legnyomorultabbjait gyógyítja meg. És a vallásban fellelhető legnagyobb csoda az éppen ez. Hogy lenézzük azokat az embereket, akik a templomba járnak talán, és azt mondjuk, hogy hát az ő életükön ez egyáltalán nem látszik meg, de mégis. A legnyomorultabbak megtalálják a forrást. Mert azokat már semmi nem tartja vissza, azok teljes erőből kívánják a gyógyulásukat, és mindent megtesznek ebben ennek az érdekében, és még képesek komolyan venni az élő Istent is. Ezekből a nyomorultakból választott Jézus Krisztus, ugye amikor ott járt, hogy hogy meggyógyítson, de azelőtt is az Isten ezt jelezte, hogy a legnyomorultabbakon akarok és tudok segíteni, hogy jellé legyen ez azoknak, akik jobb helyzetben vannak. És mi talán úgy érezzük magunkról, hogy mi jobb helyzetben vagyunk. De ezek a nyomorultak, akiknek megtisztul és megváltozik és meggyógyul az életük, legyenek jelek számunkra, akár a kékkeresztes csoport tagjai, akár a börtönmisszióban levők, akár a cigányaink, akiknek az élete megváltozik és meggyógyul, legyenek mozdítók az életünkbe, hogy akkor talán a mi ennél sokkal kisebbnek tűnő nyomorúságaink meggyógyulhatnak. És ne adjuk fel, és ne gondoljuk azt, hogy jól van ez így. Mert Isten azt mondja, hogy akire többet bíztak, attól többet kérnek számon. Azt jobban meg akarom gyógyítani, aki előbbre tart. Azon nem azt kérem számon, hogy te nem iszol, te nem törsz házasságot, te jól neveled a gyermekeidet, hanem a részleteket. De minden nyomorultat meg akar gyógyítani. Ez a lényeg. És még azt írtam ide harmadik tanulságul, hogy a vallás Jézus Krisztus megjelenésével éri el a célját, nyeri az értelmét, és egyben veszíti el a jelentőségét. Nagyon érdekes. Az egész zsidó vallásban minden előre Jézus Krisztusra mutatott. Az Ószövetség minden igéje, a proféciák, de a templomnak a berendezése, amit olyan részletesen leír, meg az ott végzendő szertartások, azok mind-mind Jézusra mutattak előre. És ezért, amikor Jézus Krisztus eljött, akkor a vallás megszűnt. Jézus Krisztus nem vallást akar. Természetesen kellenek formai részletei annak, ahogyan a hitünket gyakoroljuk. De nem szabad ezekhez ragaszkodni. Jézus Krisztus minden ilyet feloldott. A lényeg az, hogy lélekben és igazságban imádjuk az Atyát. Hogy amikor itt vagyunk a templomba, akkor őt keressük a szívünkbe. Az éneklésnél is nem az a lényeg, hogy hibátlanul és szépen énekeljük azokat a hangjegyeket, amik ott vannak, hanem az a lényeg, hogy az ének a szívünk gondolatait emelje az Istenhez. És a mi Atyánk se arról szól, hogy pontosan eldaráljuk minden Isten tisztelten, hanem arról szól, hogy Jézus Krisztus tanít minket imádkozni, és ezekkel a gondolatokkal. És mi ezeket a gondolatokat mindig gondoljuk végig, amikor Istenhez fordulunk. A vallás értelme, amikor Jézus Krisztus lehajol hozzánk, akkor betelik. És ez a kérdés, hogy Jézus Krisztus lehajolhatott-e már hozzánk. Sokaknak talán kisgyermekkorukra kell emlékezniük, amikor olyan lelkesen bíztak az Istenben, és az ő szeretetében, és meg akarták változtatni a szívüket, fölajánlani az Istennek, és meg akarták változtatni a körülöttük élők világát, vagy ki, amikor megtérésre jutott. Igen, amikor Jézussal találkoztam. Ekkor érte el a vallás a célját, és innentől kezdve elveszti a jelentőségét, az Isten szeretetét kell újra meg újra megtalálnunk. Itt a templomban nem vallásos szertartásokat gyakorlunk, hanem Istenhez emeljük újra a lelkünket, mert Jézus Krisztusban megváltott, ezt megköszönjük, és az ő szent lelkét kérjük, hogy világosítson rá mindarra, ami elválaszt tőle, és hogy Jézus Krisztus hajoljon le hozzánk, és gyógyítsa meg az életünket. Erről szól az Isten tisztelet, és az úrvacsora különösen. Találkozás Jézussal. Ugye akkor már nem volt szükség az angyalra. A Betesda betegéhez maga az Isten jött el, amikor Jézus Krisztus megszólította. Kézen fogta, beszélt vele, és fölkelt, és járt, meggyógyult. Az úrvacsora is erről szól, hogy Jézus Krisztus a szent lelke által itt van köztünk. Ő megváltott minket, megbocsátotta a bűneinket. Helyreállítja az Istennel való kapcsolatunkat. Szívünkbe tudja ültetni az Isten szeretetét, békességét, örömét. Csak vegyük hittel a kenyeret és a bort, és meg tudja gyógyítani és újítani az élő Isten az ő szent lelkével az életünket. Így legyen. Amen. Készüljünk az úrvacsorára a 488. éneklésével, így kezdődik, ó ember, sírasd nagy bűnöd. Hallgassuk meg, hogy hogyan bízta ránk a mi Úrunk Jézus Krisztus az úrvacsorát Pál apostol Korintusiakhoz írt első leveléből. Mert én az Úrtól vettem, amit nektek át is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti életetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vettem, miután vacsoráltak, ezt mondván, e poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Életünk lehet az Úr kegyelméből, az ő halála árán. Csodálatos örömüzenet, és Nagyon jó az a hír is, hogy ő feltámadt, és él, és itt van közöttünk, és keresi, hogy kinek a lelkét gyógyíthatja meg, állíthatja helyre, erősítheti meg. Legyünk mi azok, akikben ezt megteheti most is. Most néhány, egy perc csendben kiki önmagában készüljön az úrvacsorára, bánjuk meg bűneinket, melyek elválasztanak Istentől, köszönjük meg az ő megváltó szeretetét Jézusban, és kérjük az ő szent lelke segítségét életünk megújulásához. A percnyi csend után majd közösen fejezzük be az 51. Zsoltár szavaival az imád. Imádkozzunk együtt is. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te arcod elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Miután bűneinkről vallást tettünk, most hitünket is valljuk meg, helyünkről fölkelve az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenbe, mindenható Atyába, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekbe. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét. A bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Egyházunk rendje szerint kérdéseket is teszek fel, melyre meggyőződésetek szerint hallható szóval feleljetek. Hiszitek-e, hogyha Isten nem könyörült volna meg rajtunk, mindannyian elvesztünk volna bűneinkben? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen? Hiszem és vallom. És ezért a kegyelemért hálából ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy életeteket az Úrnak szentelve, már ebben a jelen való világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére éltek. Ígérem és fogadom. Mindezeket veletek együtt én is hiszem és vallom, ígérem és fogadom, és mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott és hivatalos szolgája, hirdetem bűneitek bocsánatát, melyet megáld az Atya minden bűnbánónak, Jézus Krisztus érdeméért, ajándék kegyelméből. Amen. Fejezzük ki egymás iránt is kiengesztelt voltunkat, kezet fogva a környezetünkben. Foglaljuk el helyünket, és akik lélekben felkészültünk erre, azok járuljunk az úrasztalához. A szokott rend szerint mindig a fal felé indulunk el, és középen megyünk vissza, és erről az oldalról mindig a padsorok első padsortól kezdjük, és ott is utána a másik oldalon. Az úrvacsora osztás alatt énekelünk, csendben a 749. éneket énekeljük először. A 749. ének így kezdődik. Halld meg, bűnös ember, Jézus szeret. Kedves testvéreim, így adta nekünk az Úr Jézus az úrvacsorát, így éltek vele a tanítványok, itt való őseink, és most Isten kegyelméből mi is. Mielőtt hazamennénk, Isten igéjével bátorítalak titeket a keresztény életfolytatásra. Ha annak okáért helye van Krisztusban az intésnek, ha helye van a szeretet vigasztalásának, a helye van a szívnek és a könyörületességnek. Teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek. Ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egy ugyanazon indulattal lévén, semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különnek tartván ti magatoknál. Ne nézze ki csak a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, amely volt Krisztus Jézusban. Imádkozzunk ezért. Helyünkről fölkelve. Köszönjük, édesatyánk, hogy velünk voltál, hogy nem szégyeltél minket, bűnösöket a te asztalodnál. Köszönjük, hogy értünk omlott a te fiad vére. Köszönjük, hogy nekünk szerzett bűnbocsánatot és gyógyulást. Köszönjük, hogy szent lelkeddel itt vagy velünk, és mindezt megérteted velünk újra meg újra. Köszönjük, hogy örömre és békességre és szeretetre hívsz. Köszönjük, hogy egy új életre hívsz, amelyet veled járhatunk. Segíts a hétköznapokban, hogy ez a közösség állandó maradhasson a szívünkben. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Ragyogtassa rátok arcát az Úr, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa felétek arcát az Úr, és adjon békességet nektek. Amen. Most pedig foglaljuk imádságunkba nemzetünket is, énekelve a szózatot.
Hozzádnak rend. Bölcsőd az, s majdan sírod is, mely ápol seltokon. A nagy világon elkívül nincsen számodra hely. Áldjon vagy beljen sors keze, áldjon vagy várjen sors keze, ítélned, élned holnod kell.
Foglaljuk el helyünket, és a háborús idők miatt gondoljunk a háború sújtotta népekre, az ott élő emberekre, a kárpátaljai testvéreink református himnuszára. Mindig velem, Uram, mindig velem, 799. énekünk első és negyedik, ötödik versét énekeljük.
Gyarló szemem, azért ez énekem, velem van Istenem, velem van Istenem, mindig velem. Kétség, ha jő, ők adja, átölel, oltom az ő. Nappal s bús éjjelen, az Úr mindig velem, mindig velem.
És záró énekünk a múltkor tanult ének, 743. Mit Isten akar én velem, az lesz a legjobb nékem.
Mit Isten akar én velem, az lesz a legjobb nékem. Késő, hogy áldjon, segítsen, ha bízom nagy nevében. Boy! bajból kiment a hiaszem, nem fenyít, csak mértékkel, kiben ne hitt soha senkit, Isten nem hagyott még el. Ő vigaszom és életem, reményem, bátorságom. Amint akarja, hogy legyen, fenyítését is áldom. Mint ígérte, számba vette fejemen a hajszálat. Mint jó atyám, úgy vigyázz,